Budapestről a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A keresztény egyházak közös karácsonyi üzenetben kérik a híveket, hogy az evangéliumi értékrend alapján tartsák távol maguktól az alaptalan hangulatkeltést, a rágalmazást, és őrizzék meg a szeretet, az igazság, a másik ember iránti tisztelet értékeit. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, a Magyarországi Református Egyházzsinatának elnökségi tanácsa, a Magyarországi Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsa és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa közös, az MT-hez eljuttatott üzenetükben azt írták, karácsony Jézus Krisztus születésének ünnepe, ő a világ megváltója, minden nép üdvözítője. Benne és általa Isten sorsközösséget vállalt minden emberrel, különösen is a szegényekkel, a betegekkel, a szenvedőkkel és a bűnösökkel. Jézus az Isten országát hirdette meg és hozta el erre a világra, az igazságosság és a kegyelem, a szeretet, valamint a béke országát. Megnyitotta az emberiség számára az örök élet, a végső beteljesedés útját. Az egyházi vezetők azt kérik, hogy az elkövetkező hónapokban, amikor fokozódhatnak a társadalmi feszültségek, az evangéliumi értékrendünk alapján tartsuk távol magunktól az alaptalan hangulatkeltést, a rágalmazást, és őrizzük meg a szeretet, az igazság és a másik ember iránti tisztelet értékeit. Keckó Pált választották a Magyarországi Evangélikus Egyház északi egyházkerületének új püspökévé, közölte az egyház az MT-vel. Az új püspök a februárban nyugdíjba vonuló Fabinyi Tamást váltja az északi evangélikus egyházkerület élén. A tájékoztatás szerint a határidőre beérkezett érvényes szavazatok közül Keckó Pál 49, a másik jelölt Pándyánszki Ágnes 34 szavazatot kapott. Az önkéntesség erősíti a nemzetet, boldogabbá teszi a közösségeket, és örömet szerez magának az önkéntesnek is, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára az önkéntesség világnapja alkalmából. Kon Zsófia, a Családbarát Magyarország Központ által az önkéntes munka elismerése érdekében alapított, önként jöttem díj átadásán rámutatott, sokszor nem is veszik észre az emberek a mindennapokban, hogy önkéntes feladatokat végeznek a saját közösségük érdekében. Pedig a hősök ott vannak körülöttünk, emelte ki az államtitkár, megjegyezve, az adventi időszakban különösen fontos, hogy egymásra is odafigyeljünk, és a helyi családokat erősítsük. Bartos Andrea, a Családbarát Magyarország Központ ügyvezetője elmondta, 2016-ban azzal a céllal alapították a díjat, hogy megemlékezzenek azokról a láthatatlan hősökről, akik munkájukat alázattal, ellenszolgáltatás nélkül végzik, a közösség az elesettek érdekében. Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke hivatalában fogadta az evangéliumi és neoprotestáns keresztény vezetőket, tájékoztatott a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. Idén is 10 000 nélkülöző családnak, ezen belül közel 1 000 egyedülálló idős embernek nyújtott támogatást karácsony közelettével a Profili Alapítvány. A szervezet ezúttal is több mint 100 millió forint értékű, közel 50 tonna összsúlyú élelmiszer adományt juttat el a rászorulóknak a Magyar Vöröskereszt segítségével. A Keresztény Demokrata Néppárt ajándékcsomagjait vitte el a budapesti Bethesda gyermekkórházba Simicskó István, a párt országgyűlési frakció vezetője, és Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető főtitkára. Simicskó István az ajándékcsomagok átadása után elmondta, szép hagyományt folytattak idén, hiszen a KDNP képviselői minden évben Mikuláskor adományokkal érkeznek a Bethesdába. 3 olyan hivatás van, amelyet különösen meg kell becsülni egy jól működő társadalomban. A rendvédelmisek, a pedagógusok és az egészségügyben dolgozók. Ezt a programot az elmúlt 15 évben folyamatosan napirenden tartva igyekezett megvalósítani a kormány, jelezte a politikus. Latorcai Csaba arról számolt be, hogy az ajándékcsomagokat a KDNP és a frakció közös gyűjtéssel állította össze. Úgy fogalmazott, azért jövünk évről évre a Bethesda gyermekkórházba, mert itt csupa hőssel találkozunk. Hősök azok az egészségügyi dolgozók, akik az év 365 napján erejüket megfeszítve dolgoznak a legelesettebbekért, és azok a beteg kisgyermekek is, akik sokszor hetekig vagy hónapokig fekszenek az intézmény falai között. Végül az időjárásról. Hazánk nagyobb részén erősen felhős vagy borult idő várható, és az ország nyugati felén kétharmadán több felé várható eső. Az északkeleti-keleti tájakon továbbra is szakadozottabb, vékonyabb lehet a felhőzet. Keleten csapadék sem valószínű. Az északi a szél megélénkül, a legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 0 és 8 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit 2025. december 5-én pénteken. A zenéket Turi Sarolta válogatja, a hírszerkesztő Domán Vivien, a technikus kolléga pedig Somogyi Márton. A mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa mondja, Jézussal együtt azt kell mondanunk, dicsőítünk téged, atyánk. Köszönetet mondunk neked, mert velünk vagy, és nem engeded, hogy meginogjunk. Kedves hallgatóink, műsorismertetésünket követően kezdődik a közelkép, melyben Tóth Levente színművésszel, az Egri Gárdonyi Géza Színház társulatának tagjával beszélgetünk. 20 óra 35 perctől a Líceumi Krónikát, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazin műsorát sugározzuk. A 21 órakor elhangzó hírek után megismételjük a kultúrkört. Összeállításunk elején a II. Rákóczi Ferenc könyvtár és tagintézményeinek decemberi programjairól beszélgetünk. Majd a Filharmónia Magyarország Filharmónia bérletének miskolci koncertjeit ismertetjük, valamint egy egri koncertről is szólunk. Végül megismerhetik a Gárdonyi Géza Színház legújabb bemutatójának Molnár Ferenc, a Doktor úr című előadás alkotóit. 21 órától rádiónk tokai frekvenciáján a TK-val jelentkezünk. Az óra első felében görögkatolikus műsor szól. Majd dr. Székely Jánost, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét, Szombathelyi megyés püspököt hallják. Előadásának címe a Nyugat válsága, a Biblia mint kiút. 21 órától rádiónk is újszállási frekvenciáján a Leltár című műsorunkban Nagy Bálint jezsuita szerzetes, a rendhivatás gondozója az ifjúságpasztorációról osztja meg gondolatait. A 22 órakor elhangzó hírek után meghallgathatják a napversét, majd megismételjük a közéletet. Ebben beszélgetést hallanak Zámné Zsókával, a Dobókatica nyugdíjas szervezet elnökségi tagjával. Majd a Bródi Sándor könyvtár adventi programjairól Széchenyi Orsolyát, az olvasószolgálati osztály osztályvezetőjét kérdezzük. A 23 órakor elhangzó hírek után a Vatikáni Rádió magyar nyelvű műsorát sugározzuk. Ezután a hitvalló témája az advent. Erről dr. Novák István atyát, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettesét hallják. Éjfélkor a himnusszal zárjuk adásunkat. Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kívánunk. Műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Így szó mikrónika. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazin műsora, itt a Szent István Rádióban. Találkoztál már olyan videókkal vagy online tesztekkel, melyek akár 5 kérdés alapján diagnosztizálnak téged? A Pszichopercek Podcast első adásában az öndiagnosztizálás volt a témánk, ahol dr. Csordás Georgina pszichológussal, az Egyetem Fejlődés és Nevelés Lélektani Tanszék adjunktusával jártuk körbe ennek veszélyeit, illetve kitöltöttünk különböző online pszichológiai teszteket, és megvizsgáltuk ezek hitelességét is. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Eger Csillaga címre jelölték a Tittelpál könyvtárat, megkezdődött a közönségszavazás. Az Eger Csillaga díj egy elismerés, melyet az Egri Lokálpatrióta Egylet alapított, és Eger városában kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyeket, közösségeket díjaz vele, immár 19 éve. Az elismerés 5+1 kategóriában adják át, amelyek magukban foglalják a gazdasági vállalkozásokat, intézményeket, társadalmi szervezeteket, magánszemélyeket, fiatalokat, valamint egy külön díjat is. Nyilvános felsőoktatási szakkönyvtárként Eger szívében minden évben változatos programokkal igyekszünk gazdagítani, nem csak az egyetemi polgárok, hanem mindenki életét, aki szeretett városunkban él, vagy ide látogat. A szavazás az Egri Lokálpatrióta Egylet honlapján elérhető. December 7-ig akár minden nap ismételten leadható egy szavazat. Olvasható az egyetem honlapján. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pályázatot hirdet a művészeti karon tanuló hallgatók részére, az Akadémia Stúdium borcímke arculatának megtervezésére. Friss üde, a borcsaládhoz illeszkedő és méltó munkákat várnak december 15-ig. Az első helyezett szakmai elismerés mellett 200 000 forintos alkotói ösztöndíjjal és egy Akadémia Superior borcsomaggal lehet gazdagabb. A szakmai zsűri 2026. januárjában választja ki a nyerteseket. Emellett közönségszavazást tartanak az EKE közösségi média felületein. A Véradók napja alkalmából november 27-én az Országház felsőházi termében ünnepélyes keretek között vehette át az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a Bátorság díjat. A Magyar Vöröskereszt által 2022-ben alapított rangos elismerés évente csak egy felsőoktatási intézménynek adományozható, fennállása alatt egy alkalommal. A felsőoktatási véradó versenyben az egész éves, január 1-től december 31-ig tartó véradások lebonyolításának helyet adó intézmények közül az lesz a nyertes, amely a nappali hallgatói létszámhoz képest a legtöbb hallgatót, résztvevőt mozgósítja a véradásra. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem közössége az előző évi intézményi véradás aktivitási sorrendje alapján nyert el 2025-ben a megtisztelő kitüntetést, amely egy résztábla formájában kerül elhelyezésre a líceumban. Az eredményhez elhivatott munkával járult hozzá dr. Dornár László, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat, a Hallgatói Támogató és Szolgáltató Központ, a Tittelpál Könyvtár és a Kommunikációs Osztály.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Önök a Pszichopercek podcast első adását hallgatják, én Tamás Virág vagyok a Líceum Televíziótól.
Én pedig dr. Csordás Georgina, a Fejlődés és Nevelés Lélektani Tanszék adjunktusa.
A Pszichopercek podcast adásainkban szeretnénk megmutatni különböző mentális betegségek valós oldalát a téfitek megcáfolásával.
Az első témánk pedig az öndiagnosztizálás.
Szerintem nagyon jó témát választottunk így elsőnek, így a podcast megnyitására. Először is határozzuk is meg, hogy mi is ez az öndiagnosztizálás, hogyan is néz ki ez a gyakorlatban.
Az öndiagnosztizálás az valójában azt jelenti, hogy egy személy szakmai segítség bevonása nélkül állít fel magáról diagnózisokat az egészségével kapcsolatosan. Ez vonatkozhat a fizikai egészségre, illetve a mentális egészségre is. Itt most ugye elsődlegesen, mivel én pszichológus vagyok, ezért a mentális egészséggel kapcsolatos öndiagnosztizálásról fogunk beszélni, de egyébként majd ez látszódni fog, hogy nem lehet erről beszélni a fizikai egészséget egészség kizárásával.
Én korábban már találkoztam nagyon sok ilyen teszttel, akár ilyen online tesztek formájában, akár TikTokon, akár YouTube-on, különböző platformokon, olyan videókkal, ahol akár 5 kérdés vagy 5 tényező jellemző alapján megmondják, hogy te mondjuk ADHD-s vagy, te mondjuk depressziós vagy, vagy bármiféle mentális problémával küzdesz. Te egyébként korábban töltöttél már ki ilyen teszteket, vagy mielőtt még így elvégezted volna a szakmádat, esetleg bedöltél ilyeneknek?
Nem igazán töltöttem ki ilyeneket, mondjuk ehhez hozzátartozik, hogy amikor én voltam ilyen tinédzser, akkor még ezek a tini magazinok voltak, és ott nem annyira a mentális egészséggel kapcsolatos önkitöltős tesztek voltak, hanem ilyen 5 jel, hogy tud, hogy álmodik-e rólad a kiszemelt srác. Úgyhogy én ezeket annyira nem. Akkoriban egyébként nem volt annyira divat idézőjelben a mentális egészség, ami egyébként valahol egy jó dolog társadalmilag, mivel egyre többet foglalkozunk ezzel, de igen, tehát, hogy elkezdenek terjedni az olyan dolgok is, amik esetleg károsak lehetnek, mint például az öndiagnosztizálás, akár ilyen tesztekkel, akár mondjuk a ChatGPT-nek a segítségével, ami ugye egy ilyen hatalmas dolog, és egy ilyen nagyon végtelen bugyor.
Hát mikor én voltam tinédzser, akkor nekem az én köreimben nagyon-nagyon divatos volt a mentális egészséggel foglalkozni, és ugye én már kiestem kicsit ebből az emo korszakból, de azért nagyon jelen volt az, hogy én olyan depis vagyok,
igen,
olyan depressziós vagyok, és akkor én most Marilyn Mansont hallgatok, meg kifestem a szememet feketére, és én is voltam ilyen. És én rengeteg ilyen tesztet kitöltöttem, és mindent magamra húztam, hogy akkor én ADHD-s vagyok, nekem szorongásos zavarom van, én depressziós vagyok, én OCD-s vagyok, mindent, és mindent online tesztekkel, ugye akkor még nem volt TikTok, meg szerintem YouTube-ot még annyira nem fogyasztottam ebben az időszakban, de ezekkel az online mindenki számára elérhető tesztekkel én biztos voltam benne, hogy igen, én depressziós vagyok, és hát nyilván később jöttem rá, hogy azért ez egy sokkal komolyabb diagnózis, és nem egy online teszt fogja ezt felállítani nekem.
Igen, illetve ugye azért is fontos az, hogy mikor vagyunk életkorban, tehát ez a tinédzserkor. A tinédzserkorban ugye mindenki keresi önmagát, és hogy elkezdi így, tehát elkezdi azokat a dolgokat keresni, ami hasonló az ő személyiségéhez, ki vagyok én, és hogy alapvetően akárcsak ugye öltözködésben is, ugye, vagy a stílusban nagyon sokat változik az ember, és ugyanígy kipróbál új dolgokat, akár egy ilyen mentális egészséggel kapcsolatos ilyen tévhitek kapcsán is ez simán megtörténhet.
Nem tudom egyébként, hogy te hogy látod, azért rengeteg ilyen teszt van, vannak komplexebbek, kevesebb kérdéssel átfogóbbak, van egyáltalán olyan teszt, ami valós lehet, és ami által mondjuk érdemes szakemberhez fordulni, ha kitöltünk egy ilyet?
Alapvetően, tehát hogy vannak olyan tesztek, most be lehet mondjuk őket kategorizálni két fő csoportba. Vannak a pszichológiailag úgynevezett standardizált tesztek, és azok, amik nem standardizáltak. Most a nem standardizált teszt, az bármelyik ilyen, ami nekem volt régen, ilyen újságos teszt, random youtuber kitalál egy tesztet, vagy akár én is holnap írok egy ilyet. És vannak a standardizált tesztek, aminek az a lényege, hogy nem csak valaki leül és megalkot egy tesztet, most tegyünk fel, hogy mondjuk van egy depresszió teszt, de nem csak az, hogy valaki elkezd összeírogatni olyan kérdéseket, hogy egytől ötig mennyire igaz rám, hogy szomorú vagyok, hanem ezeket bevizsgálják, tehát egyrészt megnézik azt, hogy érvényes ez a teszt, tehát hogy valóban depressziót mér, valóban van különbség a kitöltések között, azok között, akik diagnosztizálva vannak depresszióval, azok között, akik nem, illetve egy csomó statisztikai elemzést is végeznek, amivel megmondják azt, hogy megbízhatóan mér ez a teszt. Ezt hívják egyébként pszichometriának, és hogy ez mindenképpen szükséges ahhoz, hogy egy tesztet lehessen használni a klinikumban, tehát hogy a klinikai szakpszichológusoknak, akik ugye foglalkoznak mentális betegekkel. És akkor igazából mind a kétféle teszt elérhető az interneten, tehát hogy ezeknek ez a standardizált pszichológiai tesztek is elérhetők, ezeknek mindig van validáló tanulmánya, tehát vannak ezekről tudományos cikkek, és ezek egyébként a nagy része az bárki számára elérhető, tehát ilyen teszteket nagyon könnyű találni, és ezeket ki is lehet tölteni. Na most az a helyzet, hogy egy pszichológus sosem diagnosztizál csak a teszt alapján. Nekünk mindig a képzésen azt mondták, hogy egy teszt nem teszt, tehát hogy az jó lehet esetleg arra, hogy így nagyjából ránézzünk így a személyre, de valójában nagyon sok minden befolyásolja a tesztnek, a kitöltésének a körülményeit, hát tudunk hazudni is a teszten, ugye természetesen. Van ez a szociális megfelelés, tehát hogyha megkérdezik tőlünk, hogy mondjuk minden étkezés előtt kezet mosunk-e, akkor mindenki azt mondja, hogy teljes biztos és 100% igen, aztán meg mászkálunk az utcán és látunk mindenféle dolgokat. Szóval, hogy sok minden befolyásolhatja ezt a tesztkitöltést, és ezért egy szakember, aki tesztet használ, az sosem a teszt alapján fog diagnózist felállítani, ha bár lehet, hogy egyébként meg segítségül hívja.
Örülök, hogy említetted ezt egyébként, mert pont erre irányult volna a következő kérdésem, hogy miért is van szükség arra, hogy valakit diagnosztizáljanak, meg arra is, hogy hogyan is néz ki ez a gyakorlatban.
A gyakorlatban, hát ugye egy kérdés az, hogy hogy kerül, mondjuk most beszéljünk a pszichológusokról, hogy kerül mondjuk egy klinikai szakpszichológushoz egy személy. Ugye többfajta módon történhet, az esetek nagy részében az kell, hogy ő önként jelenjen meg. Egyébként pszichológiai, tehát hogy terápiát nem lehet olyan emberen végezni, aki nem szeretné ezt a terápiát, tehát hogy ez nem olyan, hogy valakit így rákényszerítünk. De az esetek nagy részében úgy érkezik a személy, hogy van valami problémája, valami nem működik számára az élet valamely területén, és akkor ezek a pszichológiai hát ilyen terápiás alkalmak, azok mindig úgy néznek ki, hogy az első alkalommal körvonalazzák azt, hogy mi a probléma, illetve kötnek egy szerződést, ezt most nem csak jogilag, hanem így meg is beszélik, hogy akkor mi a keret ennek a terápiának. Mert ez Magyarországon, meg a képzésben sem így néz ki, mint amit néha látunk ilyen amerikai sorozatokban, hogy emberek járnak a pszichológushoz, ott van a lelki szemetes láda, lepakolják a cuccot és kész, hanem az, hogy valamire szerződnek, tehát hogy van egy ilyen probléma, mondjuk életvezetési probléma, vagy nem tudom, kényszeres dolgai vannak, és hogy mondjuk ebben segítsen, és akkor ezzel kezdenek el foglalkozni. Most a pszichológus az használhat teszteket, használhat másfajta diagnosztikus eszközöket, illetve van egy diagnosztikai kézikönyv, amit használnak a szakemberek, pszichiáterek is ezt használják, és az alapján tudják a diagnózist megalkotni. Viszont nagyon fontos, hogy ez mindig egy komplex folyamat, tehát hogy nem úgy néz ki, hogy most így ránéz valakire, és azt mondja, hogy akkor te depressziós vagy, hanem ez úgy néz ki, hogy több alkalom kell ahhoz, hogy valóban ezt a diagnózist meg lehessen alkotni.
Említettünk már egy pár állapotot per betegséget, ami gyakori, de egyébként te hogy látod, melyek azok a pszichológiai állapotok, betegségek, amik a leggyakrabban előjönnek, mikor öndiagnosztizálásról beszélünk?
Én úgy gondolom, hogy amik a leggyakoribbak, azok, amik éppen ilyen a médiában felkapott, idézőjelben divatos betegségek, mentális betegségek, ezek mindig vannak. Igen, tehát voltak olyan korszakok, amikor a depresszió volt ilyen, sőt, ugye az sem mindegy, hogy a személy vallja magát depressziósnak, mert az én emlékeim szerint az emósok nagy része nem vallotta magát depressziósnak, a szüleik vallották őket depressziósnak, mert aki feketében jár, az egyértelműen depressziós lehet csak.
És itt tűnünk mind a ketten feketébe, szeretném hozzátenni a képhez.
Igen, egyébként nyáron ez egy meglepően jó viselet, de amúgy tényleg, tehát nem véletlenül hordanak ilyenet az emberek. Szóval, hogy minden korszaknak megvannak ezek a felkapott mentális betegségei. Mit úgy gondolom, hogy mostanában így szokott jönni az az ADHD, ugye ez a figyelemzavaros, hiperaktivitás zavar, ez teljesen jó, mert ugye ül az egyetemi hallgatónk, éppen tanulnia kéne a vizsgára, elterelődik a figyelme, mert olyankor egyértelműen egy madár az ablakon is érdekesebb egyébként, mint amit tanulnunk kéne, és akkor milyen szép az, hogy én valójában ADHD-s vagyok, és nem arról szó lesz, hogy csak nem tudom, nem akarok tanulni, nem érdekel, nem vagyok motivált, nem aludtam eleget, tehát hogy nagyon sok esetben azért ez egy felmentés tud lenni, hogyha valaki ilyen öndiagnosztizálással, ugye akkor azt tudja mondani, hogy hát ez nem az én hibám, hanem én ilyen vagyok. Az ADHD mellett szerintem az OCD is egy ilyen, ami egy ilyen nagyon félreértett betegség, tehát hogyha valakit zavar az, hogy félre van rakva egy csempe, vagy egy polc fel, de akkor egyértelműen OCD, és ugye vannak ilyenek, illetve hát ami szerintem még egy ilyen nagyon divatos mostanában, és általában nem önmagukat diagnosztizálják az emberek vele, hanem másokat, az a narcisztikus személyiségzavar. Ugye tele van minden az interneten azzal, hogy egyértelmű, hogy az exed az narcisztikus, mert hogy nincs rá más magyarázat, hogy egy kapcsolat nem működhet, és ugye ez egy bizonyos életkorban ez egy ilyen nagyon szép felmentés tud lenni. Tehát én nekem most ezek vannak a fejemben, de én úgy gondolom, hogy ez biztosan vannak korosztályok is, ahol ez változik, hogy éppen mi az, ami ilyen divatos, de én most ezeket tudnám mondani.
Abszolút egyet kell értenem. Akár a közvetlen környezetemet, akár a szaktársaimat, évfolyamtársaimat nézem, mindenhol ezt látom én is, hogy nem figyeltem, vagy csak úgy tudok már filmet nézni, hogy közben nézem a telefonomat, ADHD-s vagyok. Jaj, kitakarítottam ma, és utána még takarítós videókat néztem TikTokon, az OCD-m nem bírja. És folyamatosan ezzel szembesülök, és olyan szinten elterjedtek ezek a fogalmak. És egyébként nyilván ennek az okokozata, hogy TikTokon rengeteg ilyen tartalom van, és én is fogyasztom ezeket, és én is szeretem ezeket, csak abban nem gondolnak bele sokan, hogy nem feltétlen pszichológusok mondják ezeket, meg attól függetlenül, hogy előadja magát, hogy ő doktor, néha lehetne utána nézni. És ez az, ami igen, sokszor nagyon hiányzik.
Igen, illetve nem is biztos, hogy tudják egyébként az emberek, akik ezeket nézik, és hogy azok a fiatalok, akik ezeken nőnek fel, mert persze, hogy ez érdekes, meg ez tök jó, hogy ezzel foglalkoznak, de hogy nem is tudják, hogy valójában ki kicsoda, mi az a pszichológus, mi az a pszichiáter, az a DR, az micsoda, az mit jelent, és volt egyébként nemrég egy kutatás, most voltam az idei OTDK-n egy szekcióban zsűrizni, és ott volt egy hallgatónak egy kutatás, aki pont ilyen tartalmakat elemzett, ahol a narcisztikus személyiségzavarról beszéltek, magyar tartalomgyártók, ugye nagyrészt YouTube-on. Szerintem, ha jól emlékszem, YouTube-on volt a kutatása nagyrészt, de most lehet, hogy tévedek. és hogy őnek igazából az volt a vége ennek a kutatásnak. Egyrészt az, hogy nagyon negatívan beszéltek erről a mentális betegségről, tehát úgy, hogy ez a narcisztikusok köztünk vannak, és bármikor egy szekrény mögül eléd ugrik egy, és nem is tudhatod, hogy ő az, és a szomszédod is biztos az, és ki tudja. Másrészt meg még az jelent meg, hogy nagyrészt olyan emberek nyilatkoztak, akiknek nem volt ez kompetenciájuk, tehát nem szakemberek nyilatkoztak, hanem nem tudom én, bármilyen másfajta képesítésű vagy anélküli emberek. És ugye ezek az információk, ezek hozzáférhetők az interneten. Egyébként nagyon sok olyan tartalomgyártó van, akik meg nagyon megbízhatóan, egyszerűen magyarázzák el ezeket a mentális betegségeket, és az egyébként egy jó dolog, hogy ezekről egyre többet tudunk, meg próbáljuk meg kevésbé stigmatizálni őket, bár a narcizmus az pont olyan, ami egy ilyen eléggé negatív megítélésű a társadalomban. Ennek megvan az a hátránya is, hogy attól, hogy valaki szakemberként egyszerűen magyaráz el egy betegséget, attól az sokkal komplexebb. Tehát, hogy az, hogy valakinek van egy tünete, van egy szorongás, hogy a mögött mi lehet, az ezer meg egy dolog lehet. Tehát nem csak az a pár kérdés, az az öt jel is tudhatod, hogy depressziós vagy ADHD vagy, hanem nagyon sok minden más is. Sőt, ez olyan szinten, hogy akár fizikai betegségek is okozhatnak ilyen mentális tüneteket. Tehát például ezt kevesen tudják, hogy a pajzsmirigy betegség is tud egyébként okozni olyan tüneteket, amire mondjuk azt is lehet mondani, hogy ilyen depressziós vagy ilyesmi állapotba kerül az ember, de igazából ott az oka ennek nem az, hogy maga a depresszió, hanem igazából egy fizikai betegség. Tehát, hogy azért kell ezeket nagyon körbejárni. Tehát, hogy ezek a tartalmak könnyen hozzáférhetők, nagyon jó az, hogy könnyen érthetők. Sok olyan ember van, aki tényleg ért hozzá, és úgy magyarázza el ezeket, csak ezek sosem annyira egyszerűek, mert ezek mindig laikusoknak készülnek, és ezért ezek tényleg mindig le vannak egyszerűsítve.
Én, amit még egyébként kiemelnék, az az autizmus, mert én azt is nagyon sokat látom mostanában, hogy akár hogyha valakinek mondjuk az étkezése olyan, hogy kevesebb dolgot eszik meg, vagy úgy
nem szereti összekeverni a tejberista akármicsodával.
És akkor már így tényként kezeli, hogy ő autista, és én rengeteg olyannal találkozok, hogy így tényleg így az ismeretség legelején már ő ezzel kezdi, és több emberről később derült ki, hogy ő soha nem találkozott pszichológussal, hanem annyira sok ilyen tartalmat nézett, és hát nyilván mondjuk egy TikTok algoritmusnál, hogyha megnézel ilyen tartalmakat, akkor utána folyamatosan ilyeneket fog bedobálni. És akkor utána még inkább, és annyira belelovalta magát, hogy ő ezt onnantól kezdve teljesen ténynek vette. Tehát nem csak így poénszerűen egy kifogásként mondta, hogy jaj, bocsi, hogy nem figyeltem, ADHD-s vagyok, haha, hanem ő tényként kezelte, hogy ő autista. És valójában nem erről volt szó, csak tényleg voltak ilyen furcsának mondható szokásai.
Igen, és egyébként ezek nagyon sok mindenből jöhetnek. Tehát az, hogy most, tehát például szoktak ilyet az autizmusnál, hogy ez a szemkontaktusnak a hiánya. Mert hogy akkor egyértelmű, hogy valakinek autizmussal él, na most ez nem így van. Tehát, hogy a szemkontaktus hiányást nagyon sok minden okozhatja, illetve, hogyha egy autista embernek azt mondod, hogy nézz a szemébe, ő szemedbe fog nézni, és sehova máshova is nem fog pislogni. Tehát szóval, hogy egyébként meg nagyon sok mindent lehet is tanulni. Illetve hát az autizmussal az van, hogy ami még egy ilyen borzasztóan nagy tévhit, és ezzel én is találkoztam, volt egy személy, ugyanilyen önfelmentésképpen azt mondja, hogy hát bocsi, hogy bunkó vagyok, de én aszpergeres vagyok, nem autista, hanem aszpergeres. Hát ez nagyon jó. Tehát egyrészt az, hogy így felmented magad minden alól, mert akkor az így kész. Másrészt meg az, hogy az Asperger az autizmusnak az egy fajtája. Tehát, hogy az autizmus spektrum zavar, tehát így hívja a DSM, ami egy ilyen diagnosztikai kézikönyv. Azon belül nagyon sokféle van, ugye azért, ezért is spektrum. Van, aki magasan funkcionál, van, aki kevésbé. Régen volt ez az elkülönítés, hogy Asperger szindróma, illetve Kanner-féle gyermekkori autizmus. Egyébként most már az amerikaiak nem szeretik ezt a megkülönböztetést, ők kifejezetten az Asperger kifejezést nem szeretik, azért, mert Asperger ugye az az ember volt, aki felfedezte ezt a betegséget, és mivel neki köze volt a nácikhoz, ezért az amerikaiak nem annyira szeretik ezt a megnevezést, de egyébként maga a köztudatban az Asperger szindróma az nagyon él, tehát hogyha mondjuk az Agymenők sorozatra, Sheldonra gondolunk, ő egyértelműen egyébként egy spektrumon lévő személy. Szóval, hogy ez abszolút benne él a köztudatban, viszont itt is nagyon sok tévhit van, ami megjelenik, de az viszont tényleg tény, hogy sokkal több személy van, akinek aki autizmussal él, mint ahányat diagnosztizálnak, de ennek például az is az oka, amit korábban említettem, hogy hogy a tünetek nagy része az férfiakra van leírva, és nem nőkre, és a női autizmus az picit máshogyan néz ki.
És hogy megmutassuk, hogy milyen könnyű is ezekbe belefutni, és találni ilyen teszteket, mi is kitöltöttünk hármat. Kitöltöttünk egy depresszió tesztet, egy ADHD tesztet, illetve kitöltöttük a Mici Mackó tesztet, amire meg később rátérek, hogy mivel is foglalkozik ez. Ugye a legelső az a webbetegnek a depresszió tesztje volt, ami 25 kérdést tartalmaz. Mit gondoltál erről a tesztről? Töltötted már ki korábban?
Nem töltöttem ki korábban, én depresszió tesztekkel elég sokkal találkoztam, egyébként nagyon hasonló az összes. Hát nem volt ezzel kapcsolatban különösebb élményem, illetve hát ez az van ezekkel a tesztekkel, hogy én úgy gondolom, hogy nagyon sokat befolyásolja az embernek a hangulata. Hát én amikor ezt kitöltöttem, akkor egy pékség mellett álltam egy utcán, nem volt se hideg, se meleg, nekem annyira nem volt rossz hangulatom. Most, hogyha egy buszmegállóban állnék, és 40 fok van, akkor lehet, hogy másfajta hangulatzavarral diagnosztizálna ez a teszt. Szóval, hogy nagyon befolyásolja azt, hogy milyen a hangulatunk, illetve hát ezeknek. Van egy ilyen idegen szó, mindegy, ezt most kimondom, az a neve, hogy fészvaliditás, mint hogy ilyen arc, vagy ilyen, tehát hogy ez azt jelenti, hogy ha ránézek egy tesztre, akkor mennyire egyértelmű, hogy mit mér. Na most ez a depresszió teszt, ez nagyon egyértelmű. És ezt ugye nagyon könnyű meghamisítani is. Tehát, hogy ez kicsit olyan, mint amikor a gyerekek reggel felkelnek, és azt mondják, hogy fáj a hason, persze, mert nem tudjuk ellenőrizni a lázat, azt igen, tehát, hogyha valaki nagyon akar, akkor ezen el tud érni bármilyen pontszámot, én úgy gondolom.
Most, ha így visszanézünk erre a három tesztre, egyébként te melyiket tartanád így a leghitelesebbnek, hogyha tudnál ilyet választani?
Hát, nem tudom. Igazából egyébként, most mi Cimackó tesztet azt rakjuk el, tehát hogy ez aranyos, de nem árt. Én úgy gondolom, hogy egyébként ez a ADHD tesztes dolog, ebbe az volt számomra a pozitívum, hogy egyébként azt tudni kell, hogy ezt a három tesztet, ebbe ezt nem én választottam, tehát én ezt csak így megkaptam, szóval, hogy én is kíváncsian vártam, hogy milyen.
Igen.
Igen, és hogy nekem az volt a pozitívum ebbe a ADHD tesztbe, hogy nem végletes dolgokat mond. Lásd, webbeteg, hogy rögtön rátolta a depressziót, hanem hogy inkább a megfogalmazásban, meg egyébként ilyen nagyon szép és nagyon hosszas magyarázatokat is adott ez a teszt, hogy itt inkább erre a középútra, meg erre a normalizálásra mentek rá, és kevésbé arra, hogy na most akkor bejelöltem egyszer véletlenül, hogy nem figyelek néha oda valamire, és akkor ADHD-s vagyok, hanem hogy jobban, tehát hogy kevésbé volt végletes. Ezért mondanám ezt. De alapvetően, hogyha valaki attól fél, hogy diszlexiás, vagy ADHD-s, vagy bármi ismi, akkor menjen szakemberhez, mert hogy ő meg fogja tudni mondani, hogy az most miről szól.
Hát akkor összegzésként szerintem azt úgy elmondhatjuk, hogy szakemberhez fordulni érdemes akkor is, hogyha nem állít fel rólunk bármiféle diagnózist, életvezetésben is szükséges lehet. Én egyébként azt látom, hogy most már így amerikai mintára nálunk is kezd népszerűbb lenni a pszichológushoz járás, de azért régen volt egy ilyen negatív hozzáállás ehhez, hogy csak a bolondok járnak pszichológushoz, meg hasonlók, de azért azt látom, hogy most már így, főleg így a mi generációnkban azért már úgy járnak, és nem ciki, és még abszolút akár beszélni is lehet róla, hogy ja igen, én pszichológusnál voltam, és nem azért, mert bármivel diagnosztizálva lennék, hanem mert úgy érzem, hogy most én fel akarok dolgokat dolgozni.
Igen, és erre bármikor szükség lehet, hogy kicsit úgy érezzük, hogy jó az, hogyha valaki megsegít minket abban, hogy kicsit jobban tudjunk funkcionálni. Ez volt a Pszichópercek első része, amit egy felvezetésnek szántunk az öndiagnosztizálással. Havonta egyszer fogunk jelentkezni, különböző mentális betegségekről fogunk beszélni.
Reméljük, hogy tanultatok valamit, és a későbbiekben okosabban használjátok fel ezeket a teszteket, illetve nem hisztek el mindent, amit az interneten találtok, és 5 jel alapján nem diagnosztizáljátok magatokat semmilyen mentális betegséggel.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztust, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Tóth Levente színművészt, aki prima díjat kapott.
Én is köszöntöm a hallgatókat.
Most, amikor, hát nem mondom, hogy készültem a beszélgetésre, meg készültem, de ugye nem utána nézéssel készültem most, hanem gondolkoztam, hogy mi is jut eszembe, hogyha arra gondolok, hogy 25 éve dolgozunk együtt gyakorlatilag.
Így van.
A rádió indulásától, és pont azon tépelődtem, hogy mi lehetett az első anyag, amit felvettünk együtt. És ugye arra gondoltam, hogy én emlékszek ilyen 2001-ből húsvéti versekre. Ráadásul kekec voltam, és arra emlékszem, hogy Varga Andi rám szólt, hogy most már jó lesz, ötször elmondtam, most már szedd össze, hogy is választ ki, hogy melyik a megfelelő. Illetve, hogy akkor még volt a sima felnőtteknek szóló folytatásos regény mellett ifjúsági irodalom, és szerintem abból az elsőt, amit a rádió sugárzott, a Koldus és Királyfit, azt te olvastad nekünk föl.
Igen, igen.
De cáfolj meg amúgy, hogyha rosszul
nem, emlékszem. Nem, igazából ugye ez úgy indult, hogy még a Szent István rádió elődjénél, ugye működött ez a Katolikus Rádió néven ment, ugye ott kezdtem el dolgozni Román Katával, illetve Varga Andival. És az első regény, amit felolvastam, a nagy munka, az a Koppányaga testamentuma volt.
Igen, tényleg, azt is te olvastam.
Igen, erre emlékszem, és akkor utána volt, a második nagy munka volt, az a volt a Koldus és Királyfi.
Igen.
És akkor még fiatal színészként tudtam éjszaka dolgozni.
Igen, ez volt a változott helyzet.
Igen, mert mindig úgy jöttem, hogy próba után, Katához is, meg talán veled is még dolgoztunk úgy éjszaka, hogy próba vagy előadás után, mit tudom, 10-től hajnal 1-ig, 2-ig, meddig bírtuk a hangunkkal, meg az ébrenlétünkkel, és hát most, ahogy öregszik az ember, most már inkább napközben jövök.
Igen, igen, hát ugye akkor szükség is volt erre, egy éjszaka dolgozunk, mert ugye nappal rengeteg élő miatt nem is így volt van, még stúdióidő. De így van egyébként, ahogy mondod, hogy velem is dolgoztál rengeteget így éjszakában nyúlóan, és most, hogyha fel kéne sorolnom, hogy mennyi mindent mondtál már el nekünk? Teljesen mindegy, hogy prózára gondolok, és abból rövid prózára, vagy kis prózára, vagy ugye nagy epikai műre, vagy versekre, akkor fel se tudnám sorolni. Tehát inkább műsorba tudok gondolkozni, hogy az erdőfohászában jó sokat dolgoztunk együtt, de gyakorlatilag ugyanez elmondható mindenről.
Én se tudom számon tartani. Tehát nem, vannak szívemhez közel álló munkák, a Pápua Új-Guineáról szóló regény az egyébként az egy nagyon tanulságos, mulatságos, és az egy jó munka volt. És hát azért volt, amikor rendesen kitoltál velem, mert olyan kemény szöveget kaptam, hogy én ugye igyekszem mindig akár rövid, akár hosszú dologról van szó, mindig fölkészülni. És hát azért meg kell mondanom őszintén, hogy volt, amivel ugye rászántam volna egy-két napot, és egy-két hetet kellett volna rászánni ahhoz, hogy igaz olyan nyakatekert szöveg volt. De hát ez a szép ebben, hogy az ember fölkészül, és aztán csinálja, persze.
Egyébként mit szeretném volna felolvasni? Verső áll hozzád közelebb, vagy inkább az epikai művek?
Hát ez érdekes, mert a rádió az egy nagyon furcsa dolog nekünk színészeknek, mert ugye egyrészt nincs visszajelzésünk, én nagyon nem szeretem meghallgatni magam. Régen még csináltam, így mentem a kocsiba, és akkor, mikor tudtam, hogy az én általam felolvasott mű egy részlete következik, megálltam, és akkor úgy meghallgattam, és baromi kritikus voltam, mindig magam, hú, ez milyen rossz, hogy jaj, de milyen unalmas, jaj, de monoton, meg jaj, a szóvégi mással hangzok, hova tűnne. Ugyanakkor a versnél az nagyon érdekes, hogy mint előadó művészetre gondolok, akkor is, ha verset mond az ember, van egyfajta közönség, ha élőben mondjuk, egyfajta interakció a nézőkkel, ugye a rádióban itt nincs. Itt csak a belső csöndünk van, és ettől nagyon érdekes, mert volt úgy, hogy mondtam itt nálatok egy verset, de mondtam egyébként valami rendezvényen is ugyanazt a verset, és teljesen más volt a belső motivációja a versmondásnak, mint amikor a mikrofonban mondom, vagy mint amikor húsvér embereknek mondom.
Melyik áll hozzád közelebb? Ugye mind a kettőt csinálod folyamatosan, gyakorlatilag?
Már hogy a vers, vagy a... Vagy
nem, a... hanem most ez, hogyha rögtön van visszajelzésed a közönségtől, vagy a rádió.
Én ezt elmondtam az utóbbi időben, ez érdekes kérdések ezek, mert elég sok mindent csináltam itt az elmúlt 8-10-15 évben, és én mindegyikre úgy tekintek, hogy az akkor az, amit csinál az ember, akkor az a 100%. És nem, én nem tudok, ha nem érezném azt, hogy ezt ugyanúgy szeretem csinálni, mint mondjuk a színpadon lenni, vagy a televízióban, vagy bármi más, akkor nem csinálnám. Én már azt hiszem, hogy elértem abba a korba, hogy talán mondhatom azt, hogy ha valami nem a szívemhez közel áll, akkor inkább nem erőködöm, meg nem teszek erőszakot magamon. Úgyhogy amit csinálok, azt igyekszem szívből és maximálisan odatéve csinálni.
Hát valószínűleg ezt érezte mindenki, ugye, aki a Prima díj kapcsán téged választott.
Igen, ez egy furcsa dolog volt, azt azért el kell mondanom, hogy egy hétfői napon jött egy e-mail ugye a Vosztól, és azt hittem, hogy hírlevél, nem is foglalkoztam vele, csináltam a dolgomat, nem tudom valamit, és este úgy válaszolgattam e-mailekre, megírtam, és mondom, megnézem, hogy így a nap végén, hogy mi van benne, és akkor egyszer csak az volt, hogy hát gratulálunk, hogy önt jelölték, és hogy elfogadja a jelölést, és úgy egy vagy két napig úgy nem is nagyon tudtam vele mit kezdeni, hogy most akkor mit kell csinálni, hogy írjak most, hogy elfogadom a jelölést, vagy... És aztán ebből jött, hogy aztán a végén meg ráadásul még meg is kaptam a Prima díjat, nem csak jelölt lettem.
És milyen érzés volt? Jó. Mindig meg kell kérdeznünk.
Igen, hát nem tudom, tehát aki nem tudja, hogy mi a menete ennek a gálának, annak csak tényleg két mondatban, hogy 9 jelölt van különböző kategóriákban, és hármasával vetítik le a rólunk készült kisfilmet, és mind a hármas vetítés után kihirdetnek egy győztest igazából abból a háromból, amit levetítettek. És az első háromban nem voltam benne, a második háromban nem voltam benne, és majd mondtam a feleségemnek, hogy na, akkor itt elment ez a hajó, és úgy nem is készültem, és amikor mondták a nevem, akkor olyan most ki kell menni, föl kell menni a színpadra. Én nagyon sokáig a másik oldalon voltam, aki fölhívta a színpadra az embereket, amikor valami elismerést kaptak. És akkor még mondták, hogy mondjak valami beszédet, hát ott olyan nagyon furcsa, és azt tudtam mondani, hogy igazából én köszönöm mindenkinek, akivel együtt dolgozhatom, többek között veled is, végül is mondtalak, mert mi magunkban színészként nem sokat tudunk tenni, de hogy ott vannak a kellékesek, meg ott vannak az öltöztetők, meg ott van az egész stáb mondjuk a színházban, vagy itt a rádióban, vagy a tévében ti szerkesztők, az a nélkületek mi habognánk, hebegnénk, bemennénk egy üres színpadra, civil ruhába, és nem lenne igaz az, amit csinálunk. Illetve lehet, hogy igaz lenne, csak nem lenne az, ami most egyébként van. Úgyhogy tök jó, és akkor így mondtam, hogy hát köszönöm szépen, és mondtam, hogy mit szoktak ilyenkor, mondok, úgy érzem magam, mint ha Oscart kaptam volna, tehát ez nekem felír egy Oscarral, itt van egy szobor a kezembe, figyelnek rám, és köszönetet kell mondani. Hát mondom, anyukámnak nem mondok köszönetet, de a feleségemnek köszönetet mondok, úgyhogy valahogy ilyen nagyon furcsa volt, tehát hogy így az ember így hirtelen improvizálni így ebben a helyzetben, hogy nagyon, nagyon nehéz volt.
Minden esetre én is gratulálok.
Köszönöm szépen.
És ugye most több dolog jutott eszembe, ahogy válaszoltál az előző kérdésre. Ugye egyrészt az, hogy kiemelted azt, hogy minden munkád, mondhatjuk azt, hogy ugyanúgy, mint a színház, az csapatmunka.
Abszolút, abszolút. Nagyon sokan nem tudják, vagy nem gondolják azt, hogy létrejöjjön valami. Tehát ez nem olyan, mint egy Kovács mesterség, tisztelete, becsülettel mondom természetesen. Ő meg kitalál valamit, és ő ezt végigviszi egyedül, és ott van egy termék, ami szép és jó, és eladható. Ahhoz, hogy mi eladhatók legyünk idézőjelben, ahhoz mi önmagunkban kevesek vagyunk, és ez igaz gyakorlatilag, miért mondom, a televízióra, a filmre, a rádióra, a színházra. A színházban összesen 114 ember dolgozik, ebből 21-nehányan vagyunk színészek. Szóval ez el kell képzelni, hogy mi stáb kell ahhoz, hogy mi estéről estére reprodukáljuk azt, amit a 6 hétig próbálunk, és játszunk valamit. De hogy most például próbáljuk a Doktor urat, nekem van vagy 20 kellékem. És és külön kapok egy kellékasztalt a kellékesektől, nagyon, nagyon lelkiismeretesen ők mindig ellenőrzik, hogy minden megmagy. Amikor én megyek a színpadra, akkor ott legyen az a kellék, ne nekem kelljen keresgélni, vagy az öltöztetők, akik előadás előtt 1-2-3 órával már ott vannak, kivasalják a ruháinkat, bepakolják, összeszedik a szennyest előadás után, ha kell, gyors öltözés, jönnek és segítenek, szóval, hogy de a súgó ügye, szóval mindenki egy komplett munka, de a rádióba is, vagy a televízióba is. Tehát én elolvashatok bármit, ha nem ül ott egy jófülű szerkesztő velem szemben, és néha nem toll le, hogy ez nem az a hangsúly, ott vesző van, ott akkor vagy csak ennyit mondasz, ugye, hogy ezt még egyszer, némi iróniával vagy cinizmussal a hangodban, akkor tudom, hogy baj van. Ha viszont ezek nincsenek, akkor az nem lesz olyan, mint amilyennek szeretnénk. Szóval, hogy ezek nélkül a segítők, ezek nélkül mi azért félkarú óriások lennénk csak.
Ez tévé, rádió, és akkor én ehhez még hozzátenném, amit végül is te is említettél, műsorvezetése.
Igen.
Tehát, hogy most nem akarok ilyen nagy szavakat használni, de hogy ezért egerbe ismert ember vagy. Tehát...
Én nem tudom én ezeket, szóval hogy mondjam, én nagyon szerettek nem foglalkozni ezzel. Az ember teszi a dolgát, most kap érte elismerést történetesen, de soha nem azért teszem, hogy én nem tudom, ismert ember legyek, hanem azért, mert, és azt gondolom, hogy amiért ilyen sokáig tudok dolgokat csinálni, az talán azt igazolja vissza ennyi évtávlatában, hogy nem biztos, hogy olyan rosszul csinálom. Mindig van, tehát mindig van hiba is, mindig van elégedetlenség nyilván, tehát nem tetszhetünk mindenkinek, de nekem ezek a visszaigazolások. És ugye Pesten is most már 15 éve dolgozom, van egy színjátszó csoportom, ez a közjegyzők színjátszó köre, akikkel most már nem tudom én a nagyon sokadik nagy színpadi darabot rendezem nekik, és játsszuk nagyon sok jótékony előadással, ami úgy indult, hogy egy előadást rendezek nekik 15 évvel ezelőtt, és ebből van egy gyakorlatilag egy fél ember öltőnyi folyamat most már. Nekem ezek a visszajelzések. Abszolút azt gondolom, hogy ezek a visszajelzések, hogy nem az, hogy valaki azt mondja, hogy jó vagy rossz vagy, az is nagyon fontos, az is fontos, hogy megtapsolják az ember, de az igazi visszajelzés az, amikor azt mondják, hogy még szükség van a munkádra, és akkor azt mondom, hogy jó. És soha nem hívok senkit, hogy szeretnék dolgozni valahol. Ha gondolnak rám, akkor azt nagy hálás szívvel, hogyha úgy van, akkor, és én is úgy gondolom, akkor azt nagyon szívesen csinálom.
De ez bátorság is, erő is, kitartás is, minden, hogy ennyi mindent tudsz csinálni, meg hogy ennyi mindenben ki mered próbálni magad. Tehát ez csendben jegyzem meg, hogy mikor én is 3-4 helyen dolgozom, akkor az így mindig eszembe jut, hogy Tóth Levit tudod, ő is tudja, neked is tudni kell, meg lehet csinálni.
Igen, ezek is érdekes dolgok. Én nem akarok ezzel semmit kérkedni se. Ugye nekem volt egy nagyon komoly szívbetegségem 10-sok évvel ezelőtt. Én addig mindig rágtam magam nagyon sok dolgon. Ez nem megy, az nem megy, mindig görcsöltem, hogy miért nem hívnak, miért nincs munka, vagy ragaszkodtam dolgokhoz. És utána, amikor ott az intenzíven hogy gondolkozik az ember, és kicsit morbid, de körülötte halnak meg az emberek 4-5 napon keresztül, akkor egy csomó dolgot átértékel. És ez viszont nem úgy működik ellentétben a hiedelemmel, hogy egyik napra a másik kijössz a kórházba és megváltozol. Ez egy folyamat. És nekem is el kellett tenni ezután a betegség után jó néhány évnek, amire eljutottam odáig, hogy el tudok úgy engedni dolgokat, hogy rájövök arra, közhelynek tűnik, de hogyha becsukódik egy ajtó, ki fog nyílni másik kettő. Csak türelmesnek kell lenni, és nem kell görcsösen ragaszkodni hozzá, és akkor érdekes módon hip-hop megtalálnak a dolgok. És ezen a folyamaton szerintem nagyon sokunknak át kéne menni, nem a betegségem nyilván, csak magán a folyamaton, vagy a felismerésen. Valahol én azt gondolom, amit beleteszünk valamibe, azt ki tudjuk venni. És hogyha úgy állunk a dolgokhoz, hogy nem görcsösen ragaszkodunk, nem, jaj, megint nagy szavakat fog mondani, mert nem szeretek, szóval, hogy törtető ember, meg törekvő ember van, és én inkább törekvőnek tartom magam, mint törtetőnek. És talán ennek köszönhetem azt, hogy most ott vagyok, ahol vagyok. Mindig csak az adott lépéseket megtenni, és akkor az úgy jobban, tartósabban fölépített vár lesz belőle szerintem.
Ez fontos egyébként, megint amiket említettél, az is, hogy az ember felismerje, hogy mi az, amihez nem kell ragaszkodni, mi az, amit elengedhet, hogy közben kinyílnak az új lehetőségek, az új ajtók, ablakok, amerre tud tovább menni, és hogy amit beleteszünk valamibe, valóban ki tudjuk venni, mert előfordul, hogy amit az egyik helyen megtanultunk, vagy felépítettünk és gyakoroltunk, nem is gondoljuk, hogy mennyire más helyzetben, más helyen, más munkába tudjuk utána felhasználni, bizony, vagy kamatoztatni.
Bizony. A kisebbik gyerekem nagyon sokáig sportolt, versenysportolt, és vele kapcsán fogalmazódott meg, és ezt el is mondtam neki többször az évek alatt, hogy legyen az a krédó, hogy sohasem veszítek, vagy nyerek, vagy tanulok. És hogyha ehhez tudjuk minimálisan is tartani magunkat, akkor rájövünk arra, hogy igen, az ember életében vannak kudarcok, de nem rágódni kell rajta, hogy jaj, de rossz nekem, hanem mindig a megoldást kell keresni, és tovább kell lépni. Tehát most már én próbálok ezt szerint élni, nyugodtabb habitusú ember lettem szerintem, hogy egyszerűen el kell engedni azt, hogy ha kudarcom van, akkor megnézzük, elemezzük persze, hogy mitől, és abból tudunk tanulni, hogy legközelebb ezt elkerüljük. Ha belemegyünk egy olyan spirálba, hogy jaj, elkezdjük az önsajnálatot hibáztatni, a környezetünket, hibát keresni mindenben, hogy miért történt, akkor az úgy kevésbé fog működni, mert abba beleragadunk. És remélem, hogy a gyerkőcöknél is működik ez, legalábbis most azt látom, hogy az életük úgy jó pályán van, és akkor ilyenkor az már sokkal fontosabb mindennél.
Amiről beszéltünk, ez eddig csak így a munka része.
Igen.
De most ugye behoztad a képbe a családot, de én még mindig ennek a meccés pontját szeretném egy kicsit, hiszen a feleségeddel több előadást is csináltatok itt a közönségnek.
Igen. Hát ez is egy érdekes sztori, persze ezt is elmondtam már egyébként még annak idején, amikor ez elkezdődött ez a történet, hogy a feleségem is a színházban volt, színésznőként játszott nagyon sokáig, 10 évig itt a színházban, és amikor összeházasodtunk, és jött a kicsi, hát most már van 2 évtized, szóval kerestünk azért B-tervet magunknak. Ő az ELT-n tanítóképzőre ment, én Gödöllőn humán erőforrás menedzsernek tanultam, neki lett meg hamarabb a diplomája, és amikor várandós lett hajnallal, akkor volt egy olyan döntésünk, hogy akkor ő hagyja ezt a színészi pályát, elmegy tanítani, mert az nem jó, hogyha mind a két szülő az estét a színházban tölti, az nem egész, hogy a nagyszülőknél vannak a gyerekek. És én ezért végtelen hálás vagyok nekem mai napig, hogy ő megmert ezt. Én gyávább voltam ennél, vagy gyávább lettem volna megtenni ezt a lépést, de ő megtette, és ezért örök hálával tartozom neki, és nagyon becsülöm. És aztán ennek következményeként találtuk ki azt, hogy mi lenne, hogyha ilyen kétszemélyes darabokat csinálnánk mi magunk. És aztán megteremtettük ennek a feltételét, még szegény Kelement Csabi nagyon sokat segített nekünk ebben, és létrehoztuk az első előadást, a maga hibáival, meg a maga szélsőt, de egy nyári előadás, amiből aztán lett egy 8 éves történet, amiből aztán lett az, hogy jótékonysági előadások lettek belőle. És aztán a feleségem úgy gondolkozott, hogy, és hát ezért megint külön hatalmas nagy respekt neki, mert tovább akart tanulni, csinálni a mesterszakot magyarból, és aztán annyira leterhelte őt ez az iskola, a tanulás, vagy a család, meg mosni, főzni, meg nem tudom mi, háztartás, hogy azt mondtam, hogy akkor ezt is engedjük el, tehát azért ne csináljunk valamit, hogy csak csináljunk valamit, akkor csináljunk valamit, ketten, akkor folytassuk, hogy ha azt érezzük, hogy van hozzá energiánk, van hozzá ötletünk, van hozzá darab, amit szeretnénk megcsinálni, és akkor ezt most így parkolópályára tettük. Van 1-2 darab ötlet még a tartsainkban, ami még gondolkozunk, tehát az majd a jövő zenéje, hogy az megvalósulhat-e vagy mikor, de az ott van valahol hátul, ha kell, akkor elő tudjuk venni, de nem akartam őt se túlhajszolni, láttam rajta, hogy hihetetlen energiákat emészt föl, ugye tanítani sem könnyű, tehát tegyük hozzá, és akkor mellette még az egyetemet csinálni, vizsgázni, tanulni, úgyhogy nem tudom, hát hogyha ő nincs, akkor én nem is tudom, hol lennék. Szóval az, amit ő tud kimondatlanul, az hát nekem legalábbis példaértékű.
Jó ilyen szövetségről hallani. Amit még nem érintettük, de ugye említette te is, illetve én is, hogy karácsonyi műsorok, rendezvények, műsorvezetést is nagyon sokat igen, csináltál.
Igen. De mindennek története van, ugye a televíziózásnak is története van, hogy én bekerültem a televízióba. A műsorvezetés igazából az is egy szerencsés véletlen, egy negatív előjelű szerencsés véletlen, mert nagyon fiatalon meghalt egy kollégánk még 2009-ben. Színpadmesterünk volt a színházban, és a felesége is ott dolgozik mai napig egyébként a színházban, Katika. Árván maradt két gyerkőc náluk, és akkor találtam ki, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk egy ilyen jótékonysági előadást a színházban a kollégákkal, hogy segítsünk nekik. És úgy körbejártam a színházat, megszerveztük, és valahogy úgy alakult, hogy majd akkor én leszek a speakere ennek a dolognak, úgy nagyjából, mivel hogy szerveztem, úgy jobban otthon voltam benne, úgy összeírogattuk, és akkor így kezdődött ez a dolog, és aztán utána valahogy így nem tudom, hogy valaki elkezdett hívni, akkor mondj egy verset, gyere ide, és akkor ebből alakult ki, hogy akkor legyek kvázi ilyen rendezvényeken, akár műsorvezető vagy házigazda, és a televíziózás ugye meg abból jött, az is egy véletlen, hogy ugye a Covid alatt ilyen hülye videókat csináltunk a gyerekkel, meg a család, hogy untuk magunkat igazából otthon, és akkor ebből jött, hogy az akkori ügyvezető ezen keresztül, szóval ott is csináltak akkor velem riportot, még igen, itt a Kvízbe is csináltak.
Hozzáteszem, hogy azért ezek egy nagyon jó elérést produkáló kis rövid
voltak. Igen, voltak köztük olyanok is, amik számunkra is hihetetlen nézettséget produkáltak, és akkor ugye a tévében is beszélgettünk erről, itt nálatok is, ugye Klészbeállva, és akkor a tévének az akkori új ügyvezető igazgató, Szkrobandi azt mondta, hogy el tudná képzelni, hogy én műsort is vezessem. Mondom, én nem, de mondtam neki, hogy tegyünk egy próbát, szóval, hogy azért nézzük meg, hogy neki én tudok-e működni, meg hát egyáltalán én hogy érzem magam ebbe a szerep. Ez nem tudom, kedden volt, és akkor mondta, hogy jó, hát akkor csütörtökön élő adás. Úgyhogy mindjárt kaptam egy mévészt, és akkor ez majdnem egy 5 éves történet lett belőle. Nagyon élveztem, jaj, nagyon.
Van ilyen kedvenc sztori, de mi esetleg így kapcsolódik, mondjuk akár a tévéhez, akár a rádióhoz, bármihez?
Júj, hát a tévéhez sok van, sok az én saját butaságaim. Volt egy olyan kedves aranyos néni, a műsor struktúrája úgy, hogy ketten beszélgetünk a vendégekkel, és általában volt egy kézműves vendégünk is, és nem tudom, kivel vezettem volna, műsor lebetegedett, és egyedül kellett, és nem tudom, 2 hónap után azért ott nyeltem nagyokat, hogy mi lesz itt, hogy egyedül kell az egészet vinni, és a kézműves néni ilyen gyöngyfűző volt. Nagyon kedves, nagyon bájos, nagyon aranyos volt, de hát én férfi létemre, hát az én, tehát én gyöngyöt fűzni, hát és akkor beszélj vele, nem tudom én, 5-6-7 percig, és már bennült a következő vendég, akivel elég komoly témáról, történelme kapcsolatban kellett valamiről beszélgetni, és akkor mondtam, hogy hát akkor most itt hagyom dolgozni, mert egy sokkal érdekesebb téma következik, és láttam szegénynek így felszaladt a szemüldök, mondom, és akkor megpróbáltam kivetni, már ami a történelmet illeti. És akkor ott hagytam a néni, de hát olyan cikinek éreztem magam, de hát benne maradt, vállalni kell, hogy az ember bakizik. A másik ugyanígy a tévénél, amikor kézművesnél agyagból tököt faragtunk, Bezsény Mariannal, és akkor visszajöttünk a második felére a műsornak, és azzal kezdtem a beköszönés, hogy az én tököm már nagyon alakul, csak akkor még nem mutatták a képen, hogy tököt készítünk agyagból. Szóval, hogy ez a televízió. A rádió egyébként sokkal érdekesebb, mert az egy sokkal nyugodtabb légkör. Uh-huh. Nekem mindig más, sokkal igen. Nyugodtabb. Tehát bejön az ember, akkor ott megnyugszunk, mindig beszélgetünk előtte egy kicsit, igen, megbeszéljük igen, az éppen aktuális problémáinkat, mert hát hiszen tudjuk most persze, már azért ennyi időtávlat hogy mi, hogy merre, hány méter. És érdekes, mert te vagy az egyetlen az én életemben, aki például fölhívja a figyelmemet arra, hogy változik a hangom. Mert nekem nem tűnik föl.
Persze, saját magán
a környezetem nem, tehát akár otthon a család, vagy a színházban senki, de te vagy az, aki már mondtad, hogy igen, de változik a hangom, ami egy tök természetes folyamat. Mondjuk azt még nem mondtad, hogy jó vagy rossz irányba.
Érik veled egy mélyük, komolyodik, igen.
És hát a rádió önmagában, tehát az nekem mind élmény. Szoktam is, mikor selfie-t csinálok, hogy a kedvenc szerkesztőmmel vagyok itt. Egy dolog, ami nem tetszik nekem, az a légkondi nyáron, mert attól valamiért allergiás lesz a hangom, és hamar elkezdek köhögni, de egyébként annyira jó bejönni ide, ebbe a légkörbe, és nyugodtan leülni a mikris, és szóval, hogyha nem tudom, kedves hallgatók tudják, vagy nem, de azért mi olyan 2 órákat szoktunk egy húzamba fölvenni, tehát 40 oldalakat olvasunk föl, ami Hát utána fölállni nagyon rossz. Kicsit olyan érzés, mint amikor az ember, nem tudom, ültél-e már Ferrari-ba, amikor bejössz, akkor nagyon kényelmes, csak ne kelljen belőle kiszállni. Szállni, tehát, igen. Hogy itt is úgy vagyok, hogy rettentő jól érzem magam, csak amikor föl kell állni, akkor érzem, hogy jaj, kicsit azt hiszem, már öregszem.
Igen, ezért nem dolgozunk már éjszakában nyúlva.
Igen, ugye? Ja, hát nem, hát elaludnék, mert van az a kor, amikor már nem lehet este 10-kor kezdeni.
Igen, egyébként nagyon érdekes ezekkel szembesülni. Tehát, hogy mikor ugye én is a gyerekek után visszajöttem, és akkor fel kellett venni az új ritmust, hogy egyrészt miattuk se dolgozhattam éjszaka, és aztán kis idő múlva realizáltam, hogy meg amúgy lassacskán már magam miatt se. Tehát, igen, hogy ezek a régi 10-re jöztek, 2-ig, 3-ig dolgozunk, ez már így nagyon nem menne.
Igen, ez olyan, hogy a lelkem az még nem tudom én 15 éves. A fejben már érzem 25-nek magam, de a testem az már 100. Tehát, hogy az a reggeli fölkelések, elindulások, összeszedni magad, az egyre nehezebb, de hát amíg a lábunk visz, addig menni kell.
Addig menni kell. Így legyen, minden jót. Nem tudom, most nem akarom megkérdezni, hogy konkrét terved van-e, mert ugye egy-kettőt említettél, hogy majd meglátod, hogy alakul, stb. Úgyhogy nem akarok ilyenre rákérdezni. Várjuk, hogy majd mi lesz, hogy lesz, és minden jót kívánok neked.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, Tóth Levente színművésszel beszéltünk, aki nemrégiben Prima díjban részesült. Megköszönjük megtisztelő figyelmüket, búcsúzik önöktől a mai műsor szerkesztője, Somosvári Eszter Anna. További kellemes rádiózást kívánunk!